Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Isten igéjét két helyről fogom olvasni, először Ámósz próféta könyvéből, a 8. részből, a 11. verstől a 14. versig terjedő szakaszt, majd János evangélium a 6. részének az első 15 versét, amelyek a mai napra ajánlott új szövetségi szakaszt képezik. Tehát Ámósz könyve 8. részéből és János evangélium a 6. részéből szól hozzánk az ige, leülve, nyitott szívvel hallgassuk meg. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szűzek és az ifjak, akik Samária bálványára esküsznek és így beszélnek, Dán istenére mondom, vagy a Beérsebai útra mondom. Elesnek és nem kelnek fel többé. A másik megnevezett helyről pedig így szól az ige. Jézus ezután elment a galileai tengernek Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András, Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világban. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű igéket, jöjjetek, hívjuk az Urat segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, köszönjük neked mind a két igét, azt is, amely a valóságról mi rólunk szólt, és azt is, amely te rólad, a te hatalmadról szólt. Azt szeretnénk, ha betöltenél a te lelked jelenlétével most, és segítenél nekünk, hogy egyrészt megértsük, amit üzenni akarsz, amivel hozzászólsz a mi életünkhöz, másrészt, hogy meg is tudjuk ezt jegyezni, és el is tudjuk fogadni. Hogy ennek szellemében hozzuk meg a jövőben a döntéseinket, hogy e szerint gondolkodjunk magunkról és az életünkről. Úr Jézus, végtelenül hálásak vagyunk neked, hogy nem egy sötétbe burkolózó Isten vagy, aki elrejtőzöl az emberek elől, hanem felfeded magad a lehető legközelebb jöttél, és lelked által most is a legközelebb jössz, hiszen nem érthetetlen szimbólumokon, szertartásokon keresztül, hanem emberi beszéden át közelítesz hozzánk. Kérünk hát, hogy áld meg ezt az emberi beszédet, hogy azért tartalmában nehogy emberi legyen, hanem te legyél az, aki valóban mindannyiunkat megszólítasz, ige hirdetőt és ige hallgatókat is. Könyörögve kérünk a te irgalmaddal, vegyél körül most bennünket, és add, hogy miközben a te igédre figyelünk, szívünkben, lelkünkben megerősödhessünk, hogy te jót akarsz nekünk, hogy valóban tőled függ a mi életünk alakulása. Amen. Énekelt imádsága 173. énekünknek az egyetlen verse. 173. énekünk egyetlen versét énekeljük. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Közben a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek. Feleségem a verandán, a parókián várja őket, úgyhogy nyugodtan és bátran a félúton lekanyarodhatnak és mehetnek a lelkészi hivatalba. Mi pedig a 173. ének egyetlen versével imádkozunk. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, az imént elhangzott két ige szakaszon kívül a másodjára felolvasott ige szakasz egy verséből szól, János evangélium a 6. részének a 12. verséből. Tehát a János evangéliumának 6. részéből a 12. verset olvasom. Amikor pedig jól laktak, így szólt az Úr Jézus tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi ne vesszen kárba. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, 100 évvel ezelőtt itt vidéken mindenki számára teljesen magától értetődő volt, hogy az emberek azt eszik, amit maguknak megtermelnek. Az utóbbi évtizedek viszonylagos jóléte azonban elkényelmesítette az embereket, nem csak városon, de vidéken is. Megszoktuk, hogy akkor is van kenyér, ha nem túl jó a hazai termés. Hogy akkor is van hús, ha a faluban alig néhányan tartanak már jószágot. Megszoktuk a gázfűtést is, legfeljebb csak az ára miatt szoktunk mérgelődni. Az ember a jót könnyen megszokja. Megszokjuk, ha bőség van, és ezzel együtt egyik napról a másikra megváltoznak a mindennapi szokásaink is. Amit eddig megbecsültünk, azt már nem becsüljük, hiszen úgy is mindig van. Csak ki kell nyújtani érte a kezünket. A január 23-án este a Rádai utcában történt tragédia, amelyben elhunyt egy embertársunk, 4 gyermekes édesapa, és porrá égett teológiánk kollégiuma, szintén nagyon elgondolkodtató. Az ember egy-egy ilyen kihozanító eseményig az épületeket is olyan nagyon biztosaknak érzi. Hiszen a kollégiumnak a régebbi része, ami a Rádai utca felől van, az túlélt 2 világháborút, túlélte 1919 vörös terrorját, túlélte 1956-ot. Lelkész nemzedékek tanultak ezek között a falak között. Némelyik mostani teológusnak talán a nagyapja, vagy akár már a dédapja is. És íme kiderül, hogy elég 3 unatkozó ostoba kamasz, és mindennek vége. Elég a nagyvárosi figyelmetlenség. Hát hogyan került az a szivacs éppen a lezárt bejárathoz? És kész a tragédia. És mindannyian, akik egy kicsit is kötődünk ehhez az épülethez, rájövünk, hogy bizony még az évszázados kőfalak is csak kegyelemből állnak. Olykor ugyanolyan esendőek, mint egy ember, aki egy pillanat alatt összetud esni, és nem lehet neki segíteni. Így omlott össze a kollégium is pár perc alatt, hiszen alig ha lehet már újjáépíteni. Ez az esemény is további gondolkodásért és imádságért kiállt. Látom-e, hogy mi mindennel kedveskedik nekem az Isten? Megköszönöm-e, megbecsülöm-e ezeket a személyeket és dolgokat az életemben? Az evangéliumból felolvasott és bizonyára mindannyiunk által nagyon jól ismert történetben az Úr Jézus kenyérrel látta el az őt követő éhesen maradt sokaságot. A hölgyeknek talán rosszul esik, hogy akár melyik evangéliumban olvassák ezt a történetet, hiszen mind a négyben benne van, mindig csak a férfiak száma van leírva. Ennek az az oka, hogy akkoriban a népszámlálás, tehát még a hivatalos nyilvántartás is csak férfiakban gondolkodott. Ennek két oka volt. Az egyik, hogy a férfiak dolgoztak, tehát tőlük lehetett adót szedni. A másik, mármint az asszonyok is dolgoztak, de ők ugye a háztartásban, amit nem nagyon lehet megadóztatni, tehát a férfiak keresetét lehetett adóztatni. A másik pedig, hogy abban a korban a férfiak katonáskodtak, tehát ezért is őket kellett számon tartani. A kor szokását követve a szentírók is így tettek, úgyhogy mind a négy evangélista csak a férfiak számát örökítette meg. Az minden esetre látszik, hogy hatalmas ember tömeggel volt Jézusnak dolga. Ő azonban nem menekült el a feladat elől, gondoskodni akart, és tudott is ezekről az éhes emberekről. Ők egyébként az Úr Jézust követték, hallgatták a tanítását, figyelték, amit tett. Időközben azonban beesteledett. Nem volt hová fordulniuk, hogy ennivalót szerezzenek. Persze ez nem véletlenül alakult így, hiszen leírja János, hogy az Úr Jézus már a probléma észlelésekor is pontosan tudta, hogy mit fog tenni. A zsidó nép számára ez is egy jel volt. A mennyből érkezett kenyér, a mennyei manna újbóli előkerülését, az Istentől való közvetlen tápláltatás csodáját a Messiástól várták. Itt pedig éppen ez történt. Az Isten fia az 5 kenyeret és a 2 halat osztotta szét a legalább 10-15 ezer ember számára. Nem figyelmetlenségből, nem véletlenül történt így ez a dolog. Az Úr Jézus a hatalmát szerette volna ezzel is megmutatni. Az embereket így akarta hitre, Isten iránti bizalomra sarkalni. Abban a korban úgy volt, ahogyan úgy 50-60 évvel ezelőtt még itthon is. Sokszor nem lehetett annyit enni, amennyi jól esett, hanem csak annyit, amennyi volt. Jézus azonban annyit adott mindenkinek enni, amennyit csak kértek. Senki sem maradt éhes azon az estén. Az Úr Jézuson a nép is meglátta, meg mi is jól láthatjuk, hogy tej hatalommal uralkodik az ennivaló fölött. Neki nem volt gond ennek a sok vendégnek a jól tartása. Ki lehet mondani, hogy korlátlanul a rendelkezésére állt finom étel. Azt gondolom, kétszer ennyi embert is nyugodtan meg tudott volna etetni, ha annyian igényelték volna. Azt is kimondhatjuk tehát mindezek tükrében, hogy az Úr Jézus dúskálhatott volna az ennivalóban. Mégis elhangzott a szájából egy megdöbbentő mondat az étkezés után. Alapvető emberi tulajdonság, hogy amiből sok van, azzal nem nagyon spórolunk. Azt nem becsüljük meg annyira, mint azt, amiből kevés van, vagy ami éppen pótolhatatlan. Az Úr Jézus viszont másként gondolkodott erről. Miközben 5 kenyeret osztott szét több ezer felé, mégis ezt mondta, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi ne vesszen kárba. A figyelmes Biblia olvasónak bizonyára feltűnt, ami nekem is, hogy a többi 3 evangélista nem jegyzi meg ezt a jézusi mondatot. Ez csak János örökítette meg. A másik 3 leírásban lejegyezték azt az evangélisták, hogy végül is összeszedték a maradékokat, de hogy ezt Jézus kérte volna tőlük, mégpedig azért, mert nem akarta, hogy egyetlen falat is kárba vesszen, csak János jegyezte le. Akkor mondta ezt, mikor már mindenki rogyásig ette magát. Jól laktak. Mindenkinek volt bőven az ingyen ennivalóból. És az Úr Jézus mégis a maradékért aggódott. Azért, hogy amit az Isten adott neki, az nehogy kárba vesszen. Nagyon-nagyon elgondolkodtató ez a mondat, ami pazarló életünkre nézve. Azt láthatjuk belőle egyrészt, hogy hogyan vélekedik maga az Isten az általa teremtett világ kincseiről, azokról az ajándékokról, amelyekkel ő szeretettel gondoskodik rólunk. A történet, ahogy már mondtam is, visszaemlékeztet az ószövetségi nép pusztai vándorlására, amikor Isten mannát hullatott az égből népének eledelül. A manna minden nap hullott, és naponta kellett összegyűjteni a kellő mennyiséget. A leírások szerint senki sem maradt éhen akkor sem. Azonban másnapra már nem lehetett bespájzolni, nem lehetett eltenni ezt a mannát, mert megbüdösödött. Csak pénteken hullott mindig olyan manna, ami érdekes módon másnapra, az Úr napjára, szombatra is friss maradt. Az Isten úgy adta, hogy ez két napra való legyen, hogy a nép be tudja tartani a negyedik parancsolatot, amely a nyugalom napjáról szól. Isten tehát a szükségeket tökéletesen beteljesítette ott a pusztában, de nem engedte meg, hogy pazarolják az ő ajándékát. És azt sem engedte, hogy hitetlenül éljen vele vándorló népe. Meg kellett tanulniuk bízni Istenben, hogy aki ma adott, az holnap is fog adni. Ezért nem szabad két napra valót összegyűjteni, esetleg a később gyűjtögetők orra elől elvenni az ételt. Milyen sokat tudunk mi emberek a megélhetés felől aggódni. Újra és újra kezdődik ez még a hívők életében is. Pedig az Úr Jézus most felolvasott története egybehangzóan szerepel mind a négy evangéliumban. Aki akkor szinte a semmiből tömegeket tudott jól tartani, annak ma sem lehet lehetetlen gondoskodni az övéiről. Mi mégis bizalmatlankodunk. Minden áron mi akarunk magunkról a magunk eszközeivel gondoskodni. Természetesen nem azt mondom most, hogy ne dolgozzunk, mert majd Jézus lejön és ingyen ételt fog osztogatni mindenkinek. Azt mondom, hogy aki így meg tudott etetni egy ekkora tömeget, annak az sem lehet gond, hogy más módon elégítse meg az övéit, ha szükséges. Mert ő mindig készen áll arra, hogy a benne bízókról gondoskodjon, hogy őket oltalmazza. És az Isten egészen különös módokon tud rólunk gondoskodni. Aki figyeli, hogy hogyan alakul a sorsa, rendre megláthatja magán is, hogy azok a dolgok, amelyek emberileg nézve véletlennek tűnnek, valójában nem is véletlenül történnek. Van mögöttük valaki, valakinek az akarata, szeretete nyilvánul meg a sorsunk alakulásában. Többször is átéltük már a családban, hogy az Isten váratlanul gondoskodott rólunk, hogy megóvott a bajoktól. Ez nem garancia a gondtalan életre. Mert van olyan, amikor egy bajnak sajnos be kell következnie, hogy az Isten a nehézségek között valami újat tanítson nekünk. De az biztos, hogy végig mellettünk van, hogy a sorsunkat ő alakítja. Aki benne bízik, azzal bármi történjék is, végül megsegíti az Úr, végül boldoggá teszi. A nagy kérdés azonban az, hogy vajon mi, akiket az Isten megajándékoz, mennyire becsüljük meg az ő ajándékait? Vajon aggaszt-e bennünket is, ami az Úr Jézus aggasztotta, hogy esetleg kárba veszhet Istennek az ajándéka, ha nem teszünk ellene valamit? Vajon eszünkbe jut-e, hogy megbecsüljük, amit Istentől kaptunk, vagy természetesnek tekintjük az ő ajándékait? Itt most nem feltétlenül a testi, természeti ajándékokra gondolok, bár ott is van hová fejlődni. Nem természetes például, hogy meleg lehet a lakásunkban. Esetleg alakulhat úgy is, amire pár évvel ezelőtt volt már példa, hogy keleten elzárják a gázt. Nem csak azok járhatnak így, akik nem fizettek. Amikor tehát van, ne vegyük természetesnek, adjunk hálát érte. De Istentől kapjuk az időnket, az erőnket is. Nem csak az idősekre nézve igaz az, hogy minden nap ajándék. Minden ember számára ajándék minden egyes nap, amelyet itt a Földön, az Istenben reménykedve eltölthet. Mégsem gondolunk rá, természetesnek vesszük. Éveikhez éveket követelnek az emberek az Istentől, miközben egyetlen percet sem áldoznak arra, hogy megköszönjék az eddigieket, hogy az ő dicsőségére fordítsák az ajándékba kapott napjaikat. Az erőnket is nagyon sok mindenre el tudjuk tékozolni. Olyasmikre, amiket el lehetne hagyni. Istentől viszont sajnáljuk az időt, az erőt. A fiatalok azért nem jönnek gyülekezetbe, mert dolgoznak, nem érnek rá. Az idősek meg azért nem jönnek, mert már nem tudnak. Ha így viselkedünk, elpocsékoljuk az erőt és az időt is, pedig mind a kettőt Istentől kaptuk. Arra kaptuk, hogy boldog életünk lehessen az Úrral. Ehelyett egy életen át hajtjuk a pénzt. De rettenetes, ha valaki a munkájának él. Mert dolgozni lehet úgy is, nagyon sokat, hogy közben az ember az Úrnak él, és engedi, hogy Isten minden dolgában tanácsolja. Milyen sokszor szól a harang. Hívogat az Isten tiszteletre mindenkit, aki csak hallja. És milyen sokan engedik pocsékba menni, kárba veszni az Isten ajándékát, mert fontosabb dolguk van, mint meghallgatni az Urat. Mert úgy vannak vele, hogy majd elmegyek a jövő héten, majd elmegyek a jövő karácsonykor, hiszen akkor is lesz Isten tisztelet. Most ha az Isten engedi, akkor lesz, de az nem biztos, hogy mi eljöhetünk. Sőt, Ámosz által az Isten évezredekkel ezelőtt figyelmeztetést adott arról is, hogy nem lesz mindig alkalom arra, hogy Isten igéjét halljuk, hogy az ő üzenetét napra személyre szólóan megtudhassuk. Nem lesz mindig erre lehetőség. És milyen érdekes, hogy Ámosz is a kenyérrel és a vízzel kapcsolatban beszélt erről, hogy éhezni fognak az emberek, de nem kenyérre, hanem az élő Istennek az igéjére, a szavára. Akik addig a kenyeret hajtották, a pénzt, a sikert, rájönnek, milyen üres az életük. De lehet, hogy akkor már késő lesz, mert az Úr nem engedi, hogy pocsékba, kárba menjen az ő drága igéje. Aki nem becsüli meg az ő közeledését, szavait, az ítéletet von magára. Íme, kedves testvérek, a gyülekezet azért van, hogy Isten szavát megbecsüljük, és együtt meghallgassuk. Kérlek benneteket, becsüljétek meg a lehetőséget, hogy Isten szólni kíván hozzátok. Becsüljétek meg a lehetőséget, hogy annyi vész között még mindig van református gyülekezet ezen a helyen, és hirdetheti az Úr igéjét. Az, hogy ma van, egyáltalán nem jelenti azt, hogy lesz holnap is. Az Úr Jézus igazán pazarolhatta volna a kenyeret, hiszen korlátlanul a rendelkezésére állt. De ehelyett a jól lakott tömegtől megmaradt darabokat is összeszedette, mind egy szálig. Mert az az Úr ajándéka volt, amelyet mindenkinek meg kell becsülnie. Becsüld meg, kedves testvérem, azt, hogy Isten törődik veled, hogy gondoskodik rólad és megszólít. Akármi érjen, ha Isten igéjét megbecsülöd, ha keresed és komolyan veszed, akkor ő meg fog tartani. Csodatévő Istenünk van, aki a maga csodáit a benne bízóknak tartogatja. Reménykedjetek hát ebben az Úrban, és becsüljétek meg őt és az ajándékait. Amen.